Isten igéjét Mózes 5. könyvéből olvasom, a 9. résznek mind a 29 versét. Hagyd meg, Izrael! Te ma átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és birtokba védj nálad nagyobb és erősebb népeket, nagy városokat égben nyúló erődökkel, nagy és szálas népet, Anák fiaikat, akikről magad is tudod, hogy ezt hallottad, ki állhat meg az Anák fiak előtt. Tudd meg azért ma, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz. Ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kiűzöd és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az Úr. Amikor tehát elűzi azokat előled Istened az Úr, ne gondolkozz így magadban, a magam igazságáért hozott be ide engem az Úr, hogy birtokba vegyem ezt a földet. Ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled az Úr. Nem a magad igazságáért és szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened az Úr, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az Úr atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Tudd meg azért, hogy nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jó földet Istened az Úr, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Emlékezz rá, és ne felejtsd, hogyan ingerelted haragra Istenedet az Urat a pusztában, attól kezdve, hogy kijöttél Egyiptomból, míg csak el nem jutottatok erre a helyre. Folytonosan lázadoztatok az Úr ellen. Már a Hóreben felingereltétek az Urat. Akkor úgy megharagudott rátok az Úr, hogy el akart pusztítani benneteket. Amikor fölmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, annak a szövetségnek a tábláit, amelyet az Úr kötött veletek, és a hegyen maradtam 40 nap és 40 éjjel, kenyeret nem ettem és vizet nem ittam, akkor átadta nekem az Úr az Isten ujjával írt két kőtáblát, és rajtuk voltak mindazok az igék, amelyeket elmondott nektek az Úr a hegyen, a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet. A 40 nap és 40 éjjel elteltével átadta nekem az Úr a két kőtáblát, a szövetség tábláit. Akkor ezt mondta nekem az Úr, indulj, és menj le innen hamar, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet parancsoltam nekik, és öntött bálványt készítettek maguknak. Azután ezt mondotta nekem az Úr, látom ezt a népet, bizony, kemény nyakú nép. Hadd engem, hadd pusztítsam el őket, és hadd töröljem el még a nevüket is az ég alól. De téged náluk nagyobb és erősebb népé teszlek. Akkor megfordultam, és lejöttem a hegyről. A hegy tűzben égett, a szövetség két táblája pedig a két kezemben volt. Amint megláttam, hogy vétkeztetek Istenetek az Úr ellen, mert borjú szobrot öntöttetek, ilyen hamar letérve az útról, amelyet az Úr parancsolt nektek, megragadtam a két táblát, ledobtam a két kezemből, és összetörtem a szemetek láttára. Azután odaborultam az Úr elé, és ugyanúgy, mint először, 40 nap és 40 éjjel nem ettem kenyeret, és nem ittam vizet, mindam a vétketek miatt, amelyet elkövettetek, és azt tettétek, amit rossznak tart az Úr, hogy bosszantsátok őt. Mert megrémültem attól az izzó haragtól, amelyre fölgerjedt ellenetek az Úr, és ki akart pusztítani benneteket. De meghallgatott engem az Úr ezúttal is. Áronra is nagyon megharagudott az Úr, és őt is el akarta pusztítani. De Áronért is imádkoztam ugyanakkor. A borjút, a ti bűnös csinálmányotokat pedig fogtam és elégettem. Összetörtem jó apróra, míg porrá nem vált, és a porát beleszórtam abba a patakba, amely a hegyről folyt alá. Tabérában, Masszában és Kibrót Talvában is folyton haragították az Urat. Amikor pedig elküldött benneteket az Úr Kádes Barneából, és ezt mondta, menjetek és vegyétek birtokba a földet, amelyet nektek adtam. Akkor is fellázadtatok istenetek az Úrnak parancsa ellen. Nem hittetek neki, és nem hallgattatok a szavára. Folyton csak lázadoztatok az Úr ellen, amióta csak ismerlek benneteket. Ezért borultam le az Úr előtt. 40 nap és 40 éjjel maradtam leborulva, mert azt mondta az Úr, hogy kipusztít benneteket. Imádkoztam az Úrhoz, és ezt mondtam. Ó, Uram, Uram, ne égítsd ki népedet, örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál, és erős kézzel kihoztál Egyiptomból. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Jákóbra. Ne tekintsd a népnek a keménységét, törvényszegését és vétkét. Ne mondhassák abban az országban, ahonnan kihoztál bennünket, nem tudta az Úr bevinni őket arra a földre, amelyet megígért nekik. Meggyűlölte őket, és azért vitte ki innen, hogy megölje őket a pusztában. Pedig a te néped ők, és a te örökséged, amelyet nagy erőddel és kinyújtott karoddal hoztál ki. Amen. Kedves testvérek, Izrael történetének egy nagyon fontos pontjához értünk. Ott állnak az ígéret földje előtt, és Isten csodálatos ígéretet ad nekik. Mint emésztő tűz megy előttük, és bevezeti őket az ígéret földjére. Ugyanakkor figyelmezteti is őket. Ne bízzák el magukat. Ez nem az ő saját érdemük, vagy igazságuk jutalma, hanem az Isten kegyelme. Azt szeretném ma megvizsgálni, mit kap Izrael, mit jelent Isten ígérete, mi az, ami jár neki, mit jelent Isten figyelmeztetése, és mire indít Isten jósága mindezek fényében. Izraelnek Isten azt ígéri, hogy bevezeti arra a földre, ahol emberi mérlegelés szerint, ahova emberi mérlegelés szerint nincsen sok esélyük bejutni. Hiszen Anák fiai laknak ott. Anák fiairól pedig azt olvassuk, hogy Izraelnél nagyobb és erősebb nép, nagy és szálas emberekből áll. Az akkori mondás szerint is hallja Izrael a kérdést, ki állhat meg az Anák fiak előtt. Aztán nem csak az emberekről hallunk ebben a szakaszban, hanem a városokról is. Nagy városok és égbe nyúló erődök vannak ezen a földön. Ennek ellenére Isten azt üzeni, azt mondja Mózes által, Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz. Ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted. Te pedig kiűzöd, és kipusztítod hamarosan, ahogyan megígérte neked Istened az Úr. Az egyik oldalon ott vannak az emberi szemszögből látható nehézségek és a feladat megoldásának a szinte lehetetlensége. De a másik oldalon ott van az Isten ígérete, aki azt mondja, hogy mint emésztő tűz népe előtt megy, és népének erőt ad ahhoz, hogy kiűzze ezeket a népeket, és kipusztítsa, akik pedig olyan hatalmasak. Megkapod az ígéret földjét. Tied az ígéret. Tied az üdvösség. Isten népeként élhetsz. Mert nem vagy egyedül. és nem a saját erődtől függ a győzelem. Csodálatos győzelem és siker ígéret az, ahogyan a fölolvasott szakasz kezdődik. Egy könyvben olvastam nemrégen, hogy a kudarc sokszor hasznosabb, mint a siker, mert megállásra, életünk átgondolására késztet. Hát itt most Izraelnek Isten egy sikersorozatot ígér. Hogyan készíti fel erre őket? Miért fontos, hogy fölkészítse, és milyen veszélyek járnak ezzel a sikerrel együtt? A folytatásból láthatjuk, hogy Isten népe könnyen gondolhatta volna úgy, vagy gondolja úgy, hogy hát nekik ez a siker jár. Hiszen Istennek való engedelmességük, igazságok, jogos jutalma a győzelem. És itt jön a következő kérdés. Mi az, ami jár Isten népének? Előző gyülekezetemben volt egy diakónus, a diakónia vezetője, aki, amikor segélyek érkeztek a gyülekezetbe, és bizony nem volt könnyű azt jól és bölcsen szétosztani, minden reformátusnak számon tartott embert behívtunk, és ott kereshetett magának dolgokat. Amikor egy követelőző hölgy jött, és vert az asztalt, hogy neki ez jár, ő református, de hát nem ismertük meg, persze ő is megkapta a részét, akkor hirtelen csak ennyit mondott, hogy tudja, asszonyom, hogy mi jár nekünk? Az ítélet. Az jár. Minden más kegyelem. Mi járt hát Izrael népének? Isten figyelmezteti őket. Mert az ember a sikerek tapasztalása után nagyon könnyen elbízza magát. Emlékszem arra a gyerekkori élményemre, amikor egy országos sakkversenyen, hát egymás után nyertem meg a meccseket, és hát már minden riporter ott körülöttem dongott, hogy riportot készítsen velem, biztos befutónak számítottam, ez a kislány fogja megnyerni a versenyt, és hát ugye ez a dicsőség azért egy kicsit az én fejembe is ott beleszállt, és megkérdezték, hogy édesapám hogy sakkozik, és hogy megverem-e, megkérdezték, megvered-e apukádat? És az én válaszom, simán! Aztán persze ez úgy fönnmaradt szállóigeként, mert hogy már egyszer-kétszer előfordult akkor, hogy megvertem édesapámat, de a simán kategória még nagyon messze állt. Ott ugye a sikernek a fényében és lendületében az ember egy kicsit néha más elképzeléseket vall saját képességeiről és lehetőségeiről. De azt hiszem, hogy ismerjük ezt más helyzetben is. Diákok jól ismerik a vizsgadrukkot, amikor imádkozunk és küzdünk azért, hogy sikerüljön az a vizsga. Aztán miután sikerült egy jó tételt kihúzni, és valahogy elő is adtuk magunkat, hogy föl tudunk háborodni, ha nem ötöst kapunk, hanem esetleg csak négyest. Vagy milyen magas lóról tudjuk magyarázni a többieknek ott a tételeket, ami után kimentünk egy sikeres vizsgáról, pedig előtte mennyire bizonytalan és remegő szívű volt az ember. Vagy az anyagiak területén is látjuk ezt, amíg az ember munkanélküliségben szerencsétlenül küzd, és ha sikerül egy jó munkát kapni, ami biztosítja az egzisztenciáját, vagy egy olyan örökséget, milyen könnyen elfelejtjük a küzdelmeket, és úgy érezzük, hogy nekünk ez jár. Megküzdöttem érte. Könnyű elfelejteni, hogy a küzdelmek nem saját erőből folytak, hogy a saját erőm és tervezésem mennyire kevésnek bizonyult előtte, hogy mennyi félelem, aggodalom, bizonytalanság volt bennem is, bennünk. Mert a siker és az eredményesség fényében könnyen máshogy látjuk, máshogy ítéljük meg erőforrásainkat, saját lehetőségeinket. Az simán érzés eluralkodhat rajtuk. és ezt sugározzuk, és természetesnek vesszük azt, amit kaptunk. Elfelejtve kétségeinket, félelmeinket, erőtlenségünket, ami megelőzte a győzelmet. Veszélyes lehet hát a siker, mert az ember feljogosítva érzi magát arra, hogy mások felett ítélkezzen, hogy magát különbnek tartsa és mások felé helyezze, vagy egyre követelőzőbbé vágyon Istennel szemben, mert nekem jár, felkiáltással áll elé. Tegnap Ráckeresztúron lehettünk az ottani misszió, mentő missziónak a meghívására, és szeretettel köszöntöm most a fiúkat, akik itt vannak közöttünk. Ott mondta el Olivier fájdalmasan, hogy amikor készültek a felavatására az épületnek, akkor gyorsan be kellett volna füvesíteni a nagy területet. És hát azt ásóval így ásogatni kézi erővel nagyon sok időbe tellett volna, tehát egy traktort akartak, hogy ássák fel, vessék be. És egymás után mentek a faluba az emberekhez, akinek volt ehhez felszerelése, hogy vállalják el. És amikor a feleségekkel beszéltek, akkor még először, jó, persze, megbeszélem a férjemmel, minden rendben, de amikor kiderült, hogy ők honnan jöttek, hogy ők a Kallódó missziónak, a drog rehabilitációs központnak a területét akarják fölásni, akkor egymás után mondtak nemet ezek az emberek. Mert van egy ilyen ítélkező hozzáállás, hogy ezek az emberek, akik elitták vagy eldrogozták az agyukat, most miért segítsünk rajtuk? Mindenük megvan, a kastélyban élnek. Nem olyan ez, mint a tékozló fiú történetében az idősebbik fiúnak a mentalitása. Én dolgoztam, amíg ő herdált. Most ne gyakoroljon senki kegyelmet rajta az én káromra. Nem igazán érdekel, hogy az apám örül. Miért örül? Nem érdemli. Ő már eljátszotta a lehetőségét. Ez az én megérdemelt örökségem. Én megdolgoztam érte. És ebben egyszerre ott van az irigység is, hogy én is megtehettem volna, de nem tettem meg, mert ott volt bennem a felelősségérzet. Hát, ha ő benne nem volt, akkor most bűnhődjön. Kapja meg azt, ami jár neki. Mi jár hát? Nagyon fontos, hogy ezzel a kérdéssel szembenézzünk, hogy mi jár, és mit ígér az Isten. Negyedik versben Isten azt mondja népének, ne gondolkozz így, a magam igazságáért hozott be engem, Istenem az Úr. Nem a magad igazságáért, és szíved egyenességéért mégy be oda, hanem ezeket a népeket gonoszságok miatt űzi ki előled Istened az Úr, hogy megtartsa ígéretét Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak és Jákobnak. Nem a magad igazságáért, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Egymás után négyszer hangzik el az, hogy nem a magad igazságáért mész be oda. Nem a magad igazságáért űzöm ki előled a népeket. Nem a magad igazságáért fogod bevenni azokat a megerősített városokat. Nem a magad igazságáért, hiszen emlékezz vissza, te kemény nyakú nép vagy. Aztán olvasunk Mózes közbenjárásáról is, hogy hogyan harcolt és imádkozott ezért a népért, amikor Isten ki akarta őket pusztítani. Isten előre figyelmezteti őket. Emlékezz rá és el ne felejtsd, hogyan ingerelted haragra Istenedet az Urat, már attól kezdve, hogy kijöttél Egyiptomból. Folyamatosan lázadtatok ellene. Aztán részletesen leírja a Hóreb-hegynél történteket. Letértetek arról az útról, amelyet parancsoltam nektek, és öntött bálványt készítettetek magatoknak. Néhány helyet még felsorol, az ige már csak felsorolás szinten. Kemény nyakú nép vagy. Isten el is akarta pusztítani ezt a népet. És Mózesből akart egy új népet formálni, egy nagyobbat is, erősebbet. Mózes 40 napig bőtöl is imádkozik, és az ő közben járása megváltoztatja Isten indulatát. Mi jár hát Izrael népének? Ítélet, elpusztítás. Mit kap? Az ígéret földjét kapja. Győzelmet az erős városok, égben nyúló erődök felett, a nagy és szálas nép ellen. Miért mondja el mindezt Isten előre? Mi következik ebből? Először is az, hogy ne féljen ez a nép. Ne féljetek, legyetek bátrak. Ne az óriásokra és hatalmas erődítményeikre, az előttük levő kihívás nagyságára figyeljenek, hanem Istenre, az Úrra, aki emésztő tűzként megy előttük. Mert megkapják az ígéret földjét, mert az Úr ígérte meg azt nekik, és ő van velük. Másodszor azonban figyelmeztetés is ez, ne bízzák el magukat. Nem az ő igazságuk, de nem is az ő erejük vagy bátorságuk szerzi meg a győzelmet. Nem jogos jussuk, nem jár nekik. Ne bízzák el magukat se a földi javakat illetően, se az Istennel való kapcsolatukban. Isten lázadásaikra, engedetlenségeikre emlékezteti őket, mert az ítélet és a halál lett volna jogos jussuk. De Isten kegyelme, szeretete, az ő kiválasztó akarata és elhívása az, ami a földet és a győzelmet nekik adta, nem az ő érdemük. És harmadszor éljenek hát ebben a boldog biztonságban. Isten az ő Uruk, kegyelmes Isten. Nem érdemeik és cselekedeteik szerint, de az ő kegyelméből, szeretetéből részesíti őket áldásaiban. Valaki nemrégen mondta nekem, hogy egy keresztény könyvet olvasva úgy érezte, hogy csak egy bűnös porszem az Isten előtt. És nem is tetszett neki ez a könyv, mert hogy az Istent olyan nagynak festette le, őt meg olyan semminek. Ez a történet is azt mutatja meg, hogy igen, talán egy pillanatra nem árt megsejtenünk azt, hogy valóban bűnösök és elveszettek, és kicsik vagyunk Isten szentsége és hatalma előtt. De ő mégis lehajolt, és mégis kiválasztott, népévé fogadott, gyermekévé tett, ígéretét beteljesítette, földet adott. Ha az ember meglátja ennek a feszültségét, és meglátja ennek a teljességét, hogy annak ellenére, hogy nekem mi jár, mi az, amit kaptam, akkor bomlik ki a szívéből a hála, hogy valóban Isten népeként, Isten gyermekeként, Isten örököseiként éljen az ígéret földjén. Mindez üzenet a mi számunkra is, ma is. Isten ma is előttünk jár, hatalmasan. Követhetjük, és amikor őt követjük, akkor biztonsággal haladhatunk előre, mert ő készíti el a győzelmeket. Nem érdemeink szerint hívott el, nem vagyunk rá méltók, és mégis elhívott. Nem érezzük magunkat alkalmasnak, és mégis szeret és keres. Lehet, hogy sokszor a kudarcaink, a bűneink nyomasztanak, vagy a képességeinket érezzük hiányosnak. De elhívásunk az ő elhívó szeretetében, az ő kegyelmében gyökerezik, mert neki terve van velünk. Még amikor mi idegenek voltunk, nem ismertük őt, és bűneinkben éltünk, Jézus már akkor meghalt értünk. Nem érdemeink szerint, hanem az ő kegyelme szerint hívott el és szólított meg. Ezért nézhetünk jó reménységgel azokra, akik ugyanúgy nem érdemelték az Isten kegyelmét, mint ahogy mi sem érdemeljük azt, akikért küzdenek mások, hogy megszabaduljanak akár a drog, akár az alkohol, akár más nyomorúságból. Így nézhetünk Indiába a kitaszított dalit népre, akik érinthetetlenek és tisztátalanok, az Isten számára fontosak. Nem érdemeink szerint választ bennünket, nincsen nekünk több érdemünk. Minket is kegyelemből hívott el, és ez a kegyelem mindenki számára ki van nyújtva, és elérhetővé van téve. És hogyha befogadjuk ennek a kegyelemnek az üzenetét, és átjárja a szívünket, akkor felszabadulunk arra, hogy életünket valóban hála áldozatként az Úrnak éljük. Nem félelemből, nem megfelelésből, hanem hálából, mert nem azt kaptam, amit érdemeltem. A kegyelmet kaptam, pedig ítéletet érdemeltem. És mindegy, hogy mennyire gyengének és méltatlannak érzem magam, ő megszólított és hív, és ezért az ő követe lehetek, az ő dicsőségében részesülhetek. Ezért felajánlom az életemet neki, és ezentúl ő neki élek, ahogy ígérjük minden úrvacsorai közösségben. Hát ezekkel a gondolatokkal a szívünkben álljunk Isten elé. Mi az, amit érdemlek? Mi az, amit kaptam? És mire indít ez engem? Amen.
Imádkozzunk. Urunk és Istenünk, oly sokszor vesszük a szánkra, hogy minden a kegyelemből van. A kegyelmedből lett üdvösségünk. De amit így sokszor veszünk a szánkra, az talán oly könnyen fakóvá válik a szívünkben, és talán oly távolra sodródunk a te világosságodtól és igazságodtól. Köszönjük, hogy ebben vizsgáltál meg bennünket, és így imádkozunk most először azokért közülünk, akik úgy gondoljuk, hogy sikeresek vagyunk, és eredményeink vannak. Akiknek a munkájában, tanulásában, családjában, anyagi helyzetében, vagy bármi másra nézve, lelki gazdagságában, szolgálatában, lelki ajándékaiban. Igenis ott van az eredmény, a gazdagság, a siker. Te látod, Urunk, hogy hogyan árnyékolja be a szívünket mindez. A gőgnek, a büszkeségnek, az önigazságnak a fenyegető szelleme, hogyan jelenik meg, és töri le a te kegyelmedet, töri le annak az igazságát, hogy minden jó te tőled van, és minden ajándékért, minden gazdagságért egyedül téged illet a dicséret, és mindez azért adatott közülünk azoknak, akiknek adatott, hogy ezzel téged szolgáljunk, és ne önmagunkat. Mert igaz, Urunk, hogy te a gőgösöknek és a büszkéknek ellenállsz. És ugyanígy jövünk most te eléd, mi, akik a kudarcokat, a nyomorúságot, a vergődést látjuk és tapasztaljuk meg, akik úgy érezzük, hogy semmink nincs, akár anyagi nehézségek miatt, az állásunk miatt, családi küzdelmek miatt, szenvedélybetegségben, vagy egyszerűen csak mert kicsinek, kevésnek, értéktelennek érezzük magunkat. Hadd jöjjünk így eléd, és hadd vegyük a te vigasztalásodat, hogy aki a gőgösöknek ellenállsz, az alázatosokat pedig felmagasztalod. Minden nyomorúságunkban hadd ragyogjon fel kegyelmed, hadd érjen el bennünk szabadításod. Imádkozunk azokért, akik várják azt, hogy szerinted való munkahelyük legyen, azokért, akik betegek, azokért, akik lelki nyomorúságokkal küzdenek, hozd el a szabadításodat, és egy új napra, napot virrasszál fel ránk, amelyben megkóstoltuk, megéltük és megtapasztaltuk, hogy szabadító Úr vagy. De nem csak magunkat hozzuk így eléd és gyülekezetünket, hanem eléd hozzuk ezt a lakótelepet, ahova helyezted ezt a gyülekezetet. Kérünk téged, hogy az a munka, amely az egész világon folyik, amelyről hallottunk, hogy embereket érint meg az evangélium, az itt is történjen. Áld meg a fiatalok közötti, csellengő fiatalok közötti munkát, a péntek esti klubokat. Köszönjük az elmúlt heti építőtábort, annak minden eredményét. Kérünk téged, hogy minél többeket, gyermekeket, fiatalokat, családokat érhessen el a te szabadításodnak igazsága. Kérünk a lakótelepi intézményekért, iskolákért, bölcsödékért, óvodákért, a nyugdíjas házért, hogy mindezekben a vezetők, a munkatársak eszközei lehessenek annak, ahogy te munkálkodsz, te cselekszel más emberek javára. Eléd hozzuk, Urunk, egész országunkat, hazánkat, könyörögve és imádkozva, hogy szent lelkedet árasszad ki, hogy a gyülekezetek megújuljanak, hogy keresztjenek, megerősödjenek, és hogy a te evangéliumod szólaljon meg minél több helyen, igaz, hiteles módon. És kérünk, hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.